Krisztusban, szeretett testvéreim! Úgy tartjuk számon, hogy minden idők legnagyobb szentje a 13. században élt Assisi Szent Ferenc, a legnépszerűbb az páduai Szent Antal. Ez a 13. században élt igen-igen nagy szent a következőket mondta egy alkalommal. Nem bántani vagy megalázni fele barátunkat az első kötelességünk feléjük, de ennyi nem elég. Magasabb rendű küldetésünk van, szolgálatokra legyünk, amikor szükségük van ránk. Nos, ha összevetjük Jézusnak a viselkedését a mai evangéliumban ezzel a minden idők legnagyobb szentje által megfogalmazott gondolattal, akkor kicsi alpáriasan fogalmazva azt mondhatnánk, hogy Jézus alulmúlta Szent Ferenc elvárását. Nem nőtt fel arra a magaslatra, amit a Poverello, Assisi szentje elvárt mindenkitől. Azt viszont elvűleg kell utasítanunk, hogy Jézus alul maradt volna. Itt akkor egy olyan valami van, amit ki kell elemeznünk, utána kell néznünk, mert valóban úgy látszik, hogy Jézus megbántja a kánaáni asszonyt, meg is várakoztatja, de aztán a tanítványoknak az unszolására mégiscsak meggyógyítja a lányát. Nos, akárhonnan nézzük, mindenképpen szokatlan Jézusnak a viselkedése. Ő, aki soha nem ment el semmiféle emberi ínség mellett, aki ha találkozott a leprással, a koldussal, a bénával, a sántával, a vakkal, a némával, a sükettel, mindeniket meggyógyította egyetlen kérésre. És akkor most vajon miért teszi ezt, amit tett? Mi lehet viselkedésének a hátterében? Voltak olyan megközelítések, amelyek arra gondoltak, hogy a zsidóság és a pogányok közt lévő szakadékról van szó. Erről viszont egyáltalán nem lehet szó, viszont mert egyetlen kérésre meggyógyította a pogány századosnak a szolgáját. A szamaritánus kérdésre sem gondolhatunk, jól tudjuk, hogy örökös vita volt köztük, mert éppen Szent János számol be arról, hogy Jákob útjánál Jézus szóval áll a szamariai asszonnyal, és az egyik legszebb példabeszédében, az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédben a zsidók által gyűlölt szamaritánus úgy mutatja be, mint a szeretetnek, a cselekvő szeretetnek a példaképét. Aztán azt is tudjuk, hogy Jézus járt a gadáriaiaknak a földjén, akik sertéseket, azaz tisztátalan állatokat neveltek, és csodát is tesz, meggyógyítja a megszállottat. Sőt, azt is tudjuk, hogy járt Fülöp Cezáreájának a vidékén, mely várost Fülöp tetrarka köztudottan egy temetőre, egy egykori zsidó temetőre épített, azaz eleve tisztátalan várossá tette, és a zsidó embernek mind a mai napig nem szabad sírokra lépni, mert akkor estig tisztátalan marad. Tehát el kell utasítanunk ezt a fajta megközelítést is, mert hát láthattuk, hogy Jézus lépte nyomon átlépte a tiszta és tisztátalan, szent és profán, igazak és bűnösök, jók és rosszak közöttő húzódó válaszfalat, vagy éppen szakadékot, amelyeket legtöbb esetben éppen az emberek követtek el. Jézus nem tett különbséget sem pogányok, sem zsidók között. Ugyan kétszer hangoztatja az evangéliumban, hogy küldetésem Izrael házának elvesztett juhaihoz szól, de miután a zsidóság elutasította, azután már mindenkihez szóló küldetést van, sőt tanítványait is a Máté 28. fejezetében ilyen egyetemes parancsal küldi minden népet tanítványává tenni. Nem maradt más megközelítés, és ez a járható és a helyes út, amikor azt mondjuk, hogy Jézus viselkedésének pedagógiai, azaz nevelő jellegű célzata van. Világosan látni a történetből, hogy Jézus semmiképpen sem az asszonyt akarja bántani, hanem a körülötte settenkedő, ólálkodó, minden szavát figyelő, minden tettét árgus szemmel néző írástudóknak és farizeusoknak akar leckét adni. És az asszony a maga hitével, a maga kitartásával, a maga verbálisan szavakkal öntött hitvallásával lehengerelte, megszégyenítette nem csak a zsidókat, hanem a Jézus körül ólálkodó írástudókat és farizeusokat. Amikor megfogalmazza a kérdését, vagy pontosítok a kérdését, akkor két olyan jelzővel illeti Jézust, amely kiárt Jézusnak. Jézus maga is úgy vallotta, hogy ő az, de ezeket a jelzőket a zsidók, a zsidóságnak a vezetői semmi áron nem akarták megadni neki. És ez a két jelző így hangzik, azt mondja az asszony: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Mi ebben a különös? Zsidó embernek Isten nevét kiejteni nem volt szabad. Évente egyszer mondhatta ki a főpap bent a szentek szentjében, mint egy elsutogta. A köznapi életben a zsidók az Adonai, Uram megszólítást használták, és ezt annyira leszűkítették, hogy nem mondták egymásnak csak úgy, Uram, tekezték egymást a zsidók. Az Uram, az Úr megszólítás egyedül csak Istennek járt ki. Ezt a görög nyelv Kyriosznak fordítja. A görög nyelvi Bibliában ez szerepel, a Kyriosz. Ez tehát egy hitvallás. Az asszony Istennek nevez Jézus. A másik megszólítás még ennél mélyebb és szentebb. Ugyanis a zsoltárokban, a messiásról szóló jövendőlésekben újra és újra visszatér a motivum, hogy az eljövendő messiás, a megváltó, az Dávid fia. Dávid nemzetségéből származik, azaz Dávid fia. És amikor az asszony azt mondja, könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia, akkor magyarán és egyszerűen hitet tesz arról, hogy ő Jézus Krisztusban fölismerte az Istent, a második Isten szemét. Fölismerte azt a valakit, akiben a proféciák a jövendőlésekbe teljesedtek. Valójában ezt ismerték fel a pásztorok Betlehemben, ezt ismerték fel a napkeleti bölcsek, ugyancsak Betlehemben, és sok-sok más, aki ilyen szavakkal tett vallomást Jézusnak. És amint hallottuk, Jézus megdicsérte az asszonynak a hitét, aki így sokkalta, de sokkalta okosabbnak bizonyult, mint az írástudók és a farizeusok, akik semmiképpen sem akarták kimondani ezt a két jelzőt, hanem mindent megtettek, hogy ezt ne kelljen kimondani. Mert ha kimondták volna, akkor azzal az Ószövetség érvényét veszítette volna nyomban. Nem tudták megtenni. nem volt bátorságuk megtenni, vagy pontosabban így fogalmaznék, hogy nem volt hitük megtenni. És az asszonynak volt hite kimondani, és ebben a hitben kapta meg kérésére Istentől, a második isteni személytől, Jézus Krisztustól a meghallgatást, azaz a választ, meggyógyult a lánya. Krisztusban szeretett testvéreim, ennek az asszonynak a kiáltása napjainkban gyakran megismétlődik. Sok-sok ember kiált Isten fele saját szenvedésében, vagy éppen látva mások szenvedését, és nagyon sokaknak, tömegeknek az a tapasztalata, hogy Isten nem hallgat meg, Isten nem segít. Néma marad az ég, elmarad az égnek a válasza erre a földi kétségbeesett kiáltásra. Két folyóirat is idézte 2002-ben a Tál és a Kendő, ez egy orvosi szaklap, és a Lélek szava, a Szociális Testvérek, Nővéreknek a lelkiségi lapja. Azt az interjút, amelyet Billy Graham, a híres amerikai prédikátornak a lányával készített egy újságírónő, Billy Grahamnek a lánya, Terry Graham, vele készült egy interjú, és ezt az interjút, mert nagyon, de nagyon ide talál, szó szerint szeretném kedves testvéreimmel megosztani. Amiután 2001. szeptember 11-én a két torony a világnak kétségbe esett kérdései közepette, ugye leomlott, mert hát leomlott, akkor egy riporternő ezt a kérdést szögezte Ann Graham-nek. Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyesmi történjék? És a megkérdezett, számunkra is elgondolkodtató, de még inkább a lelki ismeretünket fölrázó választ adott. És ezt most idézem. Úgy hiszem, Isten nagyon elszomorítja, ami velünk történt, ám évek óta azt mondjuk neki, menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból, és távozz az életünkből. És ő Isten, amilyen úriember, csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmét adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon békén nekünk. Lássuk, csak azt hiszem, ez akkor kezdődött, amikor Madeleine Moray O'Hara, akit meggyilkoltak, nemrég került elő a teste, panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban. És mi azt feleltük, rendben. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvassuk a Bibliát az iskolában. A Bibliát, amely azt mondja, ne őj, ne lopj, és szeresd a szomszédodat, fele barátodat, mint magadat, és mi azt válaszoltuk, rendben. Aztán dr. Benjamin Spock azt mondta, ne fenekeljük el a gyermekeinket, ha rosszul viselkednek, mert megrongálódik a kis személyiségük, és lerombolhatjuk az önbecsülésüket. Spock fia egyébként öngyilkos lett. És mi azt mondtuk, egy szakember biztosan tudja, mit beszél, és azt feleltük, rendben van. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem fegyelmezik gyermekeinket a tanárok, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskolai úgyintézők azt mondták, a tanári kar tagjai inkább ne is érintsék meg a diákokat, mert nem akarunk rossz reklámot az iskolának, és semmiképpen nem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket. Pedig nagy különbség van a fegyelmezés, a megérintés, valamint a verés, pofozás, megalázás, stb. Között. És mi azt válaszoltuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, Hagyjuk, hogy a diáklányaink abortuszt végeztessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek. Csak a tanárnő tartson titkot. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcsvezető azt mondta, hogy a fiúk, mivel úgyis fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről beszámoljanak szüleiknek. És azt feleltük, rendben. Aztán valaki az általunk jelentős posztra megválasztatott közül azt mondta, nem számít, mit teszünk a magánéletünkben, ha elvégezzük a munkánkat. És mi újból azt mondtuk, rendben, nem számít, mit tesz valaki, csak legyen munkahelyünk. Működjék jó a gazdaság. Aztán valaki azt mondta, nyomtassunk újságokat mesztelen nők képeivel, és hívjuk ezt a nőites szépsége feletti egészséges, természetes csodálatnak. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki egyel tovább lépett ebben a csodálatban, és mesztelen gyerekek képeit publikálta. Majd tett még egy lépést, ezeket a képeket elérhetővé tette az interneten. És mi azt feleltük, rendben van. Szabad szólásjoga, felgyógyítsa őket erre. Aztán a szórakoztatóipar azt mondta, csináljunk tévéműsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, az erkőstelenséget reklámozzák, a tiltott szexet, és készítsük olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, kábítószer fogyasztására, gyilkosságra, öngyilkosságra és különböző sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk, ez csak ártatlan szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgy, ha csak menjenek ezek a dolgok. Most pedig föltesszük magunknak a kérdést, miért nincs gyerekeinknek lelki ismerete? Miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat. Talán, ha elég hosszan és keményen gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van ahhoz, hogy azt aratjuk, amit betettünk. És így fejezi be, kedves Isten, miért nem mentetted meg ezt a lányt, akit megöltek az osztályban? Tisztelettel egy érintett tanuló. És a válasz, kedves érintett tanuló, nem tudod, hogy ki vagyok tiltva az iskolában? Tisztelettel, Isten. Nyilván ez egy amerikai kép, de vajon nem közelít a mi világunk is e fele? Esetleg bizonyos nüanszok, árnyalatok másképpen működnek, de nem a fele tartunk, vagy talán éppen nem ott vagyunk. De hát úgy gondolom, ezeket nem kell megmagyaráznom testvéreimnek, hiszen mindannyian felnőtt emberek vagyunk. Inkább az elhangzottakon el kell gondolkodnunk, és levonnunk a következtetésekből a ránk eső részt. És visszatérve az evangélium üzenetéhez, nem elég Istenhez futni problémáinkkal, bajainkkal, nyomorúságunkkal. Tudnunk kell azt, hogy ki ő, ki az Isten, és mit vár el tőlünk. És én milyen címmel futok hozzá a magam kéréseivel, amíg nem teljesítem azt, amit ő tőlem joggal elvár. Nem azért, hogy megtisztelve legyen, hanem azért, hogy én ember maradjak. Hogy ember legyen a neve. Amíg én lábbal tipodom ezeket, hogyan van bátorságom megszólítani őt. Szóval ezek nagyon kemény kérdések, kedves testvérek. Vigyük magunkkal, Istent meg kell szólítanunk minden gondunkban vajon. De mielőtt megszólítanunk, tisztáznunk kell, hogy hol van ő az életemben. Amíg nem jut szóhoz az életemben, addig értelmetlen megszólítanom őt a problémáimban.